A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar püspökök szokásos lelki gyakorlatát a Leányfalusi Szent Gellért lelki gyakorlatos házban tartották meg hétfőtől péntekig. A szokásoknak megfelelően a lelki gyakorlaton az anyországi főpásztorok mellett a határon túli magyar püspökök is részt vettek, ott volt Ternyák Csaba egriesek is. Az idei lelki gyakorlatot Juhász Ferenc plébános vezette. A püspökök ezen alkalommal is imádkoztak Jézus Krisztushoz a békért Európában és a világban. Egyúttal hívják keresztény testvéreiket és minden jó akaratú embert, hogy együtt kérjék Szűz Mária, a béke királynője közbejárását az egyetértés és a békesség ajándékáért. Krisztus királysága nem politikai királyság, így nem jelent veszélyt a fennálló hatalmakra, ezért követőinek szolgálata sem kaphat soha politikai színezetet, azért félnek tőle ezek a hatalmasságok, mert ő az igazság, fogalmazott Ternyák Csaba egriesek a bazilikában, ahol 4 lektort avatott az Egri Főegyházmegye szolgálatára. Jézus igazsága, Isten igazsága, aki annyira szereti az embert, hogy emberré lesz ő maga is, vállalja a mi életünket, annak minden küzdelmét, megaláztatását, a kivégzést, a halált, fogalmazott a főpásztor. Isten igazsága, a szeretet igazsága, szögezte le Ternyák érsek. A magyar családtámogatási rendszer egyedülálló a világon. A kormány 30 féle intézkedéssel segíti a családokat, mondta el a családokért felelős államtitkár Budapesten a Baba Mama Expón. Kondz Zsófia úgy fogalmazott, a kormány 3 fő területre összpontosít, a családok anyagi helyzetének folyamatos javítására, a munka és a család közötti egyensúly megteremtésére, valamint az otthon teremtése. Megismételte, hogy 2 lépcsőben jövő július 1-ével és 2026. január 1-ével a családi adókedvezmény megduplázását tervezik, a jövő évi költségvetésben több mint 3750 milliárd forintot szeretnének a családokra fordítani. A következő 3 évben a minimálbér 9-13 és 14%-kal növekszik, a garantált bérminimum pedig jövőre 7%-kal emelkedik, így a várható 3-4%-os infláció mellett dinamikus lesz a bérnövekedés, közölte Comba Sándor a Kossuth Rádióban. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár hozzátette, a reálkeresetek is nagy valószínűséggel nőnek majd, és ez a fogyasztásban és a háztartásokban is tapasztalható lesz. Megjegyezte, annak, hogy a jelenlegi bizonytalan világpiaci helyzetben megszületett a 3 éves bérmegállapodás, nagyon fontos üzenete van, a piac, a gazdaság, a munkavállalók és a lakosság számára is. Azon munkáltatóknak, akik minimálbérrel foglalkoztatnak munkavállalókat, csúsztatva kell majd fizetniük a megnövekedett szociális hozzájárulási adót, tehát például 2025-ben a 24-es értéknek megfelelően kell befizetniük. Összességében a 4.700.000 munkavállalót számláló munkaerőpiacból mintegy 1 millió embert érint közvetlenül a minimálbéremelés, jegyezte meg. December 1-től megvásárolhatók a 2025-ös autópályamatricák. Jövőre ismét emelkednek mind az autópályadíjak, mind pedig a büntetések. A Voxinfo Kft., a Nemzeti Mobilfizetési ZRT hivatalos viszonteladó partnere közlése szerint a jövő évi matrica 59.210 forintért lesz megvásárolható. Az alappótdíj 26.640 forintra emelkedik, amely 60 napon túli fizetés esetén 91.780 forintra nő személyautó esetében. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia után Franciaország is jelezte, hogy engedélyezi Ukrajnának nagy hatótávolságú fegyverek bevetését orosz területen lévő célpontok ellen. A francia külügyminiszter a BBC-nek adott interjúban közölte, önvédelemnek minősül, ha Ukrajna beveti ezeket a fegyvereket orosz területen. A miniszter arra nem tért ki, hogy ilyen támadás történt-e már. Orosz hadibloggerek szerint Ukrajna többet is kilőtt az amerikai rakéták közül a Kurszki régióra, ahol már a hét elején is történt héjáncsapás, miután Joe Biden elnök feloldotta a fegyverek oroszországi használatára vonatkozó korlátozást. Napközben pedig robbanások hangjai hallatszódtak Kijevben, miután légi riadót rendeltek el a városban, írta az RBK Ukrajna hírportál. A nyugat számára szánt figyelmeztetés volt az Ukrajnában az új Oresnyik hiperszónikus rakétával végrehajtott csapás, jelentette ki az orosz elnöki szóvivő a Rosszia 1 televízió Moszkva Kreml Putyin című műsorában. Dmitrij Peszkov emlékeztetett, Vladimir Putyin elmondta, a Kurszki régióban nyugati rakétákat vetettek be nyugati katonák közreműködésével, és ennek következtében ott orosz katonák vesztették életüket. Azt hangoztatta, hogy Joe Biden leköszönő amerikai elnök kormányzata, amelyet a háború pártjának nevezett, egyre vakmerőbb lépéseket tesz, és provokálja a feszültséget az orosz-ukrán konfliktus körül. Végül az időjárásról. A köd rétegfelhőzet csak lassan zsugorodik majd, egyes helyeken akár tartósabban is megmaradhat, másutt általában fátyolfelhős napos időre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható, de szitálás, ónos szitálás előfordulhat. Többfelé élénk lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 6 és mínusz 4, napközben aztán plusz 2-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A most következő adást Farkas Erzsébet kolléganőmmel készítettem, méghozzá a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kótajon. A település határában igencsak eldugott helyen egy útmenti kereszt máradozott már egy jó ideje. Hogy sorsa miért nem a lassú elmúlás lett, az a most következő riportból derül ki.
Tamás László kótai plébánossal és Kis János egyéni vállalkozóval beszélgetek. Jó sokat autóztunk, kedves uraim, mire kiértünk ide az erdőbe. A Krisztus kereszt az erdőn című műsorunkban most maximálisan megfelelünk a címnek, hiszen az erdőben vagyunk, Krisztus kereszt fája előtt állunk, mert hogy a műsornak köszönhetően megújult egy újabb kereszt, amelyről mit is lehet tudnunk. Plébános úr, hol is vagyunk egészen pontosan?
Kótai és Ibrány között vagyunk pontosan, inkább Ibrány alatt, itt a kótai határban, Isten dicsőségére Urbán Ferenc és neje Gulácsi Veronika állított ezt a keresztet 1932-ben, ahogy olvasni is lehet.
Ha már a kereszt feliratánál tartunk, akkor olvassuk fel a kedves hallgatóknak, hogy mit is tartalmaz, milyen információkat is tartalmaz a kereszt.
Igen, azt olvashatjuk a keresztre isve, hogy barátom, mondd, hová sietsz? Ne feledd, hogy megváltód vagyok, s a keresztán oly sokat s nagyot kellett érted elszenvednem. Ó, állj meg hát, s köszönts engem. Ez olvasható, ez a felirat. Isten dicsőségére állítatta Urbán Ferenc és neje Gulácsi Veronika 1932-ben.
Ennyit tudunk a kereszt történetéről? Kik voltak ők? Lehet valamit tudnunk nem az tud. Állítatókról?
Nem tudok róla, hogy kik lehettek ők.
És az egyéni vállalkozó úrnak pedig köszönjük szépen, hogy el tudtuk olvasni a feliratot, mert milyen állapotban is volt ez a kereszt? Nem ilyen állapotban gondolom, hogy ennyire tökéletesen el tudtuk volna olvasni, ha mondjuk jó pár héttel vagy hónappal ezelőtt érkezünk ide a kereszthez ezt a feliratot. Jól hát, gondolom én ezt?
Így van, jól gondolja. Hát megmondom őszintén, hogy elég ramaty állapotban volt. A keresztet betonragasztóval is ragasztani kellett, hogy összekösse a keresztet. Nagyon mohás volt, úgyhogy kellett neki egy szűrt vizes tisztítás, magas nyomású mosóval, azután jött egy ragasztás, és kapott egy gumis festéket, ami azért is jó, mert két óra hosszú alatt megköt ez a festék, a nedvességet átereszti magából, és összetartja az egész szerkezetet.
Kezdőbetűk is átfestésre kerültek arannyal.
Így van, átfestésre kerültek, mivel hogy azok fekete színnel voltak, de az is alig volt kiolvasható, és az kapott egy aranyszínt.
Maga a kereszt milyen színű lett így?
Maga a kereszt amúgy nagyon halvány világos szürke volt, most kapott egy sötét szürke antracit szint.
A korpuszról mit tudhatunk? Ez a korpusz volt a kereszten eredetileg is?
Így van, ez volt eredetileg is. A képek mutatták, hogy nagyon mohás volt, nagyon algás volt, tényleg.
Rossz állapotban
nagyon
volt.
Rossz állapotban volt, ő is kapott egy tisztítás, és egy világos ezüst szint kapott az egész.
Egyben van ez a korpusz, vagy több darabból áll?
Két részből áll, van egy hátsó része, ami fel lett fogatva maga a keresztre, és úgy jött rá az első rész, úgy van összefogva az egész.
Lépcsőzetes a kereszt, és van egy kis udvara, ha fogalmazhatunk így, egy kerítés veszi körbe, ez eredetileg is így volt?
Így van, eredetileg is így volt, annyi, hogy a kapus meg lett tisztítva, csiszolva, az is kapott egy gumis festéket, ami nem engedi át a mohát, az algát, viszont még a felirat is, az is kopott volt, egy része nem volt kiolvasható.
És ön ezüst színnel átfestette.
Így van, ez is egy világos ezüst színnel átlett az egész festve.
Plébános úr, mit lehet még tudnunk a kereszt történetéről? Már ami az ön plébános szolgálata alatt elmondható, gyakran jártak ide ki a hívekkel?
Az az igazság, hogy én 2017-től látom el Kótai plébániát, illetve hát erről a keresztről én magam sem tudtam igazából, addig, amíg nem hívtak a Szent István rádióból föl engemet, hogy lenne egy ilyen kereszt, illetve még a hívek se első körben nem tudták, hogy ez a kereszt itt van, mert hogy egy Kótai központjában lévő kereszt van, ami sérült állapotban van, és ott azt gondolták a hívek, hogy lehet arról a keresztről beszélek, de miután megmutattam a fényképet, hogy kiállította ezt a keresztet, hát megtalálni is idő volt igazából, hogy megtaláljuk ezt a keresztet itt az erdőben, az út mellett, hogy meg tudjuk javítatni.
Könnyű volt megtalálni?
Hát nem volt könnyű, mert mondom, több héten keresztül keresték az emberek, mikor egyáltalán, hogy létezik ez a kereszt, vagy megmaradt-e egyáltalán ez a kereszt, és ahogy nem is volt az emlékezetükből, igazából mert idősebb embereket kérdeztem, hogy tudnak-e róla, és utána, mikor megtalálták, utána mondták is, hogy ez Ibrány és Kótai között található egy erdőben.
Ön is meg tudja erősíteni, hogy nagyon rossz állapotban volt a kereszt?
Igen, igen, nagyon rossz állapotban volt.
És most hogy tetszik önnek?
Nagyon szépen megvan, úgyhogy gratulálok.
A felújítás óta először látja, most
igen. Igen, így van, igen, igen.
Amikor ön végezte a felújítási munkálatokat, voltak-e látogatói? Mit tapasztalt? Ismerik az emberek itt a környéken? Jöttek erre?
Megmondom őszintén, hogy amikor elkezdtem, jöttem ide lefele, viszont az erdőn keresztül kell jönni, hát feltűnt az itteni mezőgazdasági dolgozóknak, vadászoknak is, hogy valaki jön sűrűn le kocsival, hát utána gondoltam is, hogy fognak ide jönni, nehogy esetleg szemeteljek, vagy valami egyebet csináljak itt. De elsőnek, amikor már kezdtem csinálni, egy házas pár jött, pont gombát szedtek, és csodálkozva nézték, hogy amilyen volt és amilyen lett, hogy nagyon örültek nekik, mert ők azért már régóta jár gombászni, és tetszett nekik. Amint ők elmentek, fél óra múlva jött két vadász, ide jöttek, hát hogy mit csinálok, mert amoda látták, és ők is csodálkozva nézték, és mondták, hogy gyönyörűen meg lett csinálva. Úgyhogy igen, voltak akkor itt járókelők, igen.
Mennyi idő alatt készült el a felújított kereszt?
A felújított kereszt 4 nap alatt készült el, 4 nap alatt, és úgy, hogy reggel 7-kor jöttem, olyan 3:30-ig dolgoztam rajta általában.
A vállalkozó úr mit érez? Elégedett?
Én megmondom őszintén, hogy én már akkor elégedett voltam, amikor kész lettem vele, és megálltam, és csak néztem. És én úgy voltam vele, hogy a jó Isten akarta, és küldte nekem ezt a lehetőséget, mert nem csak a lelkemnek tett jót, hanem mikor megosztottam a Facebookon, nagyon sok gratulációt kaptam, hogy le a kalappal, hogy előtte-utána képeket felraktam, hogy miből mi lett. Úgyhogy hálás vagyok az Istennek ezért.
Ön egyébként előtte, mielőtt felhívták volna a figyelmét, és megkeresték volna ezzel a munkával, ismerte ezt a keresztet?
Megmondom őszintén, hogy én Törzsőkereszt Kótai vagyok, de nem. Én úgy kérdeztem meg édesanyámat és a párját, ők az Ibrány út végén laknak, hogy mégis hol van ez, mert Kótaiból jöttem átfele, de csak fél úton visszaket fordulom, nem tudtam, és ők mondták el, hogy Ibrányon keresztül, temető után le kell jönni egyenesen, majd balra, aztán jobbra, és akkor ott megtalálom. Úgyhogy ők igen tudták róla, hogy hol van is még keresztez.
A Szent István Rádiót megemlítettük, és a Krisztus kereszt az erdőn című műsorban nem véletlenül hangzik el minden egyes alkalommal a felhívás, és nem véletlenül készítem most én a riportot, hiszen Tikovics Ernő kollégámhoz fordulok. Egy nagyon szép példája a műsor szolgálatának az, hogy hogyan is találkozik az isteni gondviselés abban az esetben, hogy van egy felajánlás, és van egy felújításra váró kereszt. Mi a történet?
A történet 2024. június 19-ére datálható egészen pontosan, hiszen akkor adták fel ezt a levelet nekem Orosházáról. A nevét nem mondanám el, mert erre nem vagyok feljogosítva, és nem is az a lényeg, hanem a levél, tisztelt cím. A Katolikus Rádióban, a Vendégoldal című műsorukban már többször hallottam a régen hagyott keresztekről szóló beszélgetésüket, de csak most vettem a bátorságot, hogy segítséget kérjek önöktől. A lényeg, hogy egy hölgy írt ezt nekem, 50 éve került el a faluból, és évente járt ide-vissza Orosházáról rendbe tenni a kereszt környékét. Láttuk azt, vagy ő írta azt, hogy a kereszt nagyon megdőlt, és az öccsék próbálták ezt megállítani. De sikerült is, mert úgy hallottuk, hogy ez annyira biztos, kicsit csálétet, kicsit ferdekereszt, tehát úgymond úgy is fogják hívni ezt itt a környékben élők, hogy a ferdekeresztnél kell majd balra menni, vagy jobbra. Vagy találkozunk a ferdekeresztnél, mondják a vadászok, amikor elindulnak vadászni. Igen. Én magam kisnyugdíjas őzvei vagyok, ha lehetséges, kérem önöket, mentsük meg a nagyszüleim keresztjét. Tehát a nagyszülei állították 1932-ben, én nem találtam semmilyen iratot a levéltárban, ugye minden keresztnek, mielőtt felszentelték volna, engedélyt kellett kérni a felszentelésére, hogy szépe, jól néze ki, az áhítat keltésére alkalmas-e, és akkor, ha megkapták akkoriban még Egerből az engedélyt, akkor felszentelhették a keresztet, bár éppen kocsiban beszélgettünk, hogy a szentelés vagy áldás döntse ki, ahogy szeretné. Tehát egy ilyen nyoma kell, hogy legyen a keresztnek. Nem tudom, hogy Kótajnál nem találtam, lehet az Ibrányi iratok között lehet. Nem tudjuk, hogy hol húzódik itt most a határ, meg hol húzódott régen. Tehát a hölgy az Kótajról származott el Orosházára, és ide járt vissza a kereszthez. Hát a másik pedig, ami még ehhez a történethez tartozik, az egy ezzel a levéllel együtt érkezett üzenet, telefonszám, hogy hívjam vissza. Nem tudtam, melyiket bontsam fel először, vagy melyiket hívjam először, bontsam fel a levelet, vagy a telefonszámot. Rosszul döntöttem, hogy a telefonszámot hívtam fel először. A lényeg, hogy egy úr, Miskolci úr felajánlani készült 300 000 forintot, hogy egy keresztet tegyünk ebből rendbe. Mondtam neki, hogy hát nagyon köszönjük a felajánlást. Miért tudok egyről, amelyik látóterünkbe kerül, akkor szólok, és akkor bontottam föl utána a levelet, miben ezt olvastam, hogy segítsünk a keresztet megmenteni. Visszahívtam az urat, mondom, hogy meg is van a kereszt. 5 percen belül találtunk, de hát azt hiszem, nagyon sok keresztet találnánk még ennél gyorsabban is az országban, amit meg lehetne, vagy meg kéne menteni. Hát ennyi a története. A hölgynek írtam, sajnos elvesztettem a levelét, egy pár hónapig nem volt meg, de írtam neki, hogy mert a telefonszámát nem tudom, hogy folyamatban van az ügy, rajta vagyunk, most pedig, hogy megvan újra a levele, így tudom a címét, és meg fogom írni neki, ha nem hallja meg a rádióból, hogy a keresztjét felújítottuk.
Szerintem meg, hogy épp ez az, hogy szerencsés volt az előbb a telefonhívás.
Én először, azt gondolom, igen.
Először isteni gondviselés volt ez a telefonhívás, mert akkor utána a levele, a sorrend nagyon fontos volt. Én nem azt mondanám, hogy rossz volt a sorrend, hanem éppen az isteni gondviselés volt a sorrend, nagyon lényeges volt, mert ez az úriember, akit fölhívta, visszahívtál, és akkor ő ezt a felajánlást tette, és utána irányította a figyelmedet és a tekintetedet a levélre, hogy bontsd föl, és akkor már láttad azt, hogy ez az úriember mit is ajánlott föl, a telefonszám, mert még nem tudtad előtte, hogy mit akar felajánlani. És szerintem éppen ez az, hogy az isteni gondviselés nagyon is jól működött, és jól irányította a mozdulataidat és a cselekedeteidet, éppen ebből kifolyólag, mert hogy utána föl is tudtad örömmel fölhívni, és nincsenek véletlenek. Hogy ahogy mondtad most az előbb, hogy lenne az országban igen több kereszt, ahogy mondtam, Kótaj központjában és majdnem a központjában van egy omladozó kereszt, ahova először mentünk ki, hogy azt hitték, hogy azt kell felújítani, mivel hogy Kótai néni, de közben nem azt lett felújítva, hanem ténylegesen az, ahová szólt ez, hogy a isteni gondviselés oda irányította, ahová kell. Én azt hiszem, hogy azt gondolom, hogy mindig így fog működni ez az isteni gondviselés, hogy amely keresztnek szüksége van,
van, arra fog továbbra is irányítani, meg küldeni adományt a mindenható Isten, hogy fel legyen újítva. Valószínűleg nem véletlenül vallásosak voltak nagyon, akik állították, és talán ez az isteni gondviselés és az jó Istennek az ajándéka is lehet így mindannyiunk számára.
Remélhetőleg a kedves hölgy és a miskolci úr most ebből a riportból is értesül az örömteli hírről, hogy célba értek a felajánlások, és célba ért a kérés teljesülése is. Plébános úr, mik a jövőbeli tervek? Hamarosan megszentelésre kerül ez a kereszt? Ezt is beszéltük már a kocsiban, hogy vannak tervek.
Igen, és akkor egy alkalmas időben, most már én is tudom ide az utat, és akkor egy alkalmas időben majd lehet hívekkel kijöve ide, akkor majd meg fogjuk szentelni ezt a keresztet, hogy továbbra is hívesse Isten dicsőségét, illetve azt, hogy az isteni gondviselést az emberek számára, és hogy tényleg akik gombásznak, akik ide járnak, vadászok, mezőgazdaságban dolgozó emberek tudják kérni a Jóistennek, ha meg is állnak itt egy pár perc, a Jóisten áldását az ő életükre és munkájukra is.
Az elmúlt percekben Tamás László kemecsei plébánost és Kis Jánost, a kótai határban álló útmenti kereszt felújítóját hallották. Terveim szerint a mai műsorban még egy kereszt felújítása került volna, de a pénteki hóhelyzet keresztül húzta elképzeléseimet. Így most egy korábbi, méghozzá 2013-ban elhangzott riportunk ismétlése következik. A helyszín Ilinny, amely egy apró palóc település Széchenyi és Salgótarján között félúton. Dicséretes, ahogyan kulturális örökségét ápolni igyekszik, mesemondó versenytől a falunapig, hagyományőrző együttesétől a vallási események, szokások, búcsú megtartásáig. Pedig nincs épp könnyű helyzetben, és nem is volt. Noha a 60-as évek föllendülést hoztak a falunak, a központosító település politika kevés nógrádi helységet érintett annyira kedvezőtlenül, mint Ilinyt, holott vidéke fekvése máig igen szép számmal megmaradt régi parasztháza a falu hangulata jobb sorsra érdemesíti. Erről is mesél a falu felett álló Hófehér Mária szobor. Veres Bélánét és Veres Bélát hallják.
Itt Ilinyben, vagy Ilinyhez közel a hegytetőn, talán a legmagasabb hegytetején, jól látható helyen, bár most innen pont nem látjuk, ahol ülünk, egy nagyon szép Mária szobor áll. Ez az egész kezdeményezés, hogy ott álljon, valamiképpen önnél futott össze, vagy öntől származik?
Az az igazság, hogy a hagyományőrző csoport ihlette meg ezt az atyát, aki úgy gondolta, hogy kell nekünk egy szép Mária szobor, mivel Máriás lányaink vannak, és viszik a Máriát, tehát nagy Mária tisztelettel vagyunk a falu életében meghatározó ez, hogy ennyire szeretjük a Máriát, mivel vallásos emberek élnek itt, és mindenki a Máriához könyörög, tehát valahol magyarok nagyasszonyának, mivel a védőszentünk is a magyarok nagyasszonya, tehát védőszentünknek is tekintjük őt. Tehát
minden... Ki is volt ez az atya, akit mondta, hogy ez az atya?
A Csovai Gábor, ő a szomszédomnak a testvére, és ez a Gábor atya, ő egy ferences szerzetes, tehát Grácián atyának hívják, és meghívott minket valamikor évekkel ezelőtt Pasarétre, az ő templomába, és akkor itt jött az ötlet, itt mondta, hogy mi lenne, ha lenne egy nekünk egy Mária szobor, meg hittel és szeretettel, összetartással meg lehet ezt a bizonyos kis embercsoportot itt óvni. Szerintem azért is tette a hely tetejére, hogy a szemeivel figyel minket, és gondot fordít erre a kis falura, hogy ez a pici falu ne vesszen el, életben tudjon maradni.
Mekkora az a pici falu? Hány lelkes?
185 fős település. Mindent megteszünk, hogy a fiatalok megmaradjanak itt. Nagyon sokat gondolkodunk, hogy mit lehetne, hogy lehetne úgy előállítani, hogy mindenkinek jó legyen, és szívvel, szeretettel maradjon itt. Ebben a kicsi faluban hiába, hogy kicsi, de akkor is egy jó közösség nagyon jó célokat tud ellátni, és nagyon jól összekovácsolja az embereket, ahol mindenki megoszta a saját problémáit mindenkivel, és mindenki segít a másikon, hogyha bajban van. Tehát egy összekovácsolódott kis csoportnak mondható ez a kis falu.
Visszatérve a szoborhoz, tehát jött az ötlet, ez valami sugallat volt, nem mondta az atya, hogy miért motoszkált benne ez a gondolat?
Nekem mindig azt mondta, hogy ez megóv benneteket. Imádkozzatok, és könyörögjetek a Máriához. Meglátjátok, hogy ez a falu nem fog megszűnni, csak akarni kell. És jött ez az ötlet, hogy ez megvalósuljon. Ez egy nagyon szép helyen van, tényleg az egész falut látja ez a szobor. Mi is kilátunk rá, tehát a faluból mindenki láthatja, és hogyha gondja, baja van, csak egy gondolat, és már könyöröghet is a szűzanyához, hogy édes Istenem, segíts meg minket.
A pénzt azt is az atya szedte össze hozzá?
Igen, a pasaréti hívek adták össze adományként, és hát az önkormányzat annyiban segített, hogy a alapzatát készítettük el, de ez is felajánlásból történt. Ez minden egy felajánlásnak a terméke lett, tehát hogy az ott állhat, ez egy nagyon szép összefogásnak az eredménye.
Úgy tudom, hogy ott a szobor mellett közvetlen közelében megy el a Mária út.
Előtte megy el a Mária út. Egy kicsit magasan van, azért nem vitték föl a Mária utat, de aki gondolja, hogy betér hozzánk, az ki tud menni, ott le tud ülni, és tényleg el tud gondolkodni, vagy tud könyörögni a jó Istenhez, vagy a szűzanyához, amit éppen szeretne, vagy ha gondolata van, akkor ott meg tudja osztani. A magasban, fönt, együtt gondolkodva.
Jártak már erre? Hát nem mondom, hogy szép számmal, de néhány zarándok már jött erre?
Nagyon sokan voltak, és évről évre egyre többen vagyunk. Például a nyáron olasz vendégeink voltak, akik, tehát szentmise volt kint, minden falunap alkalmával, azzal kezdődik a falunapi rendezvényünk, hogy körmenettel kimegyünk, énekes körmenettel természetesen, kivonulunk a Mária szoborhoz, és ott épült egy oltár is, ahol tábori szentmisét tartunk, és ezek a kedves olasz vendégek, annyira megiklette őket ez a szép hely, meg a látvány, meg hogy az emberek hogy énekelnek, meg imádkoznak, hogy ők saját maguk előszedték az ő énekkarukat, kiálltak a Mária elé, és tényleg Mária énekeket énekeltek. Nagyon megható volt, jó volt hallani, hogy mindenki, tehát aki össze akar tartozni, tehát aki tiszteli a Máriát, az ha magyarul vagy olaszul, akkor is tud énekelni, és tud oda imádkozni, meg tud énekelni neki, amit ők szerettek volna elmondani gondolatban, azt olaszul elmondták. Ha nem is értettük, de akkor is nagyon szép volt, mert a dallamáról lehet érezni, hogy ez igazán szívhez szóló ének volt.
Szép magas a szobor, és a talapzata is szép nagy, de kellett is, hogy ez a sok-sok szöveg ráférjen.
Igen.
Mit hirdet?
Hogy mikor készült el, ki adta adományként. Tehát ez a földterület a hegynek a tetején, ez egy gazdának, magántulajdonnak a része volt, és ez a tulajdonos, a Csikány Gábor és a felesége felajánlották, hogy ide nyugodtan tehetjük, és egy bizonyos részt szabadon hagynak, tehát nem művelik a területet, hanem a zarándokok ki tudnak menni, és még helyet is adtak arra, hogy padokat létesítsünk, ahova le lehet ülni, és ott lehet elmélkedni.
Két éve készült egy oltárként a hegy tetőn, olyan szándékkal, hogyha ott zarándok csoportok megjelennek, illetve minden évben gyakrabban kimegyünk a Máriához, akkor ott ne kelljen semmit kivinnünk, hanem minden ott legyen kint, és akkor semmi pénzünk nem volt rá, a megyei közgyűlés alelnökének írtam egy levelet, és ő adott rá pénzt, és akkor saját erőből, a polgármesterünk segítségével ez a oltár kőből készült. Hát van még olyan szándékunk, hogy egy tanfalat is fogunk, mert azért mozogott a levegő, szél fúj, hogy még egy tanfalat, meg még padokat gondoltunk, majd hát attól függ, hogy mennyi ember lesz, aki adakozik, vagy segít, vagy van egyáltalán arra igény, de nem titkolt szándékunk, hogy szeretnénk előbb-utóbb ilyen stációs megálló helyeket, ahol majd a hívek ott megállnak, és akkor többször kimegy a körben a tejtetőre.
És van itt még egy szöveg előttünk, egy vers, amit erre az alkalomra erről a szoborról írtak.
Ezt egy László Péter írta, őrhalmi ifjú költő, akit el lehetne mondani, hogy Nógrád megyében Petőfi Sándor utódjának tekintünk, mert olyan lelkes fiatal ember, mint Petőfi Sándor volt szerintem, és nagyon szeret hozzánk járni, főleg az erdő, a Mária szobornak a környéke, nagyon megihlette őtet, és nagyon szép versekkel kedveskedik nekünk, vagy nem is versek, de már volt például a hagyományőrző csoportnak betlehemes találkozóra egy kéz betlehemet írt nekünk, amit arra gondolt, hogy ez a csoport méltóképpen tudja képviselni azt a hitet árasztó szeretetet, meg gondolatmenetet, amit ő gondol, azt át tudják adni az embereknek, és aki a hit erejével él, az megérti, hogy ő mire gondolt.
Ebből a versből végszónak ki tudna néhány sort választani?
Hitből épült Mária szobor a hegytetőn, most mozdul meg éppen. Ott áll szűz Mária a fényben, és mint édesanyja a gyermekét, áldott két kezével, betakarja kis faluját, hitet árasztó szent szeretetével.
Az Ilinyi Mária szobor történetét Veres Béláné és Veres Béla mesélte el. Mai műsorunk ezzel véget ért. Szerkesztőtársam Farkas Erzsébet, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Fehér József nevében is lassan búcsúzom. De még mielőtt ezt megtenném, kérem további segítségüket a műsor életben tartásához. Ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz vagy harangokhoz kötődnek, értesítsenek bennünket, hogy azokat mások is megismerhessék. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámú 36-os körzet 510-610, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. Új adással mához két hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának, nem köszön már senki, Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. A Szent István Rádió egészségügyi tanácsait hallják.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten a Crohn-betegségről volt szó. Dr. Takács Alajos gastroenterológust, a hazai Endomedics hálózat orvosigazgatóját kérdezi a témában, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A Crohn-betegség az emésztőrendszer ismeretlen krónikus gyulladásos betegsége, nem gyógyítható, de a tünetek enyhíthetők. Olvastam mindezt az interneten. Köszöntöm szeretettel a telefonvonal végén, doktor úr.
Üdvözlöm a hallgatókat és önt is természetesen. És hát vágjunk bele.
Vágjunk bele, köszönöm, köszönöm, hogy elfogadta ezt a felkérést. Van mondani való bőséggel, mert elég gyakran hallani a Crohn-betegségről, meg a szenvedőkről, ugye?
Igen, igen. Nagy mértékben növekszik a Crohn-betegek száma Magyarországon is, mint ahogy a fejlett, iparilag fejlett világban mindenütt. Észak-Amerikában, Európában nagyobb számban fordulnak elő a betegségek, míg Dél-Amerikában, Ázsiában, Afrikában kevésbé nagy számmal. Ausztrália az körülbelül ugyanott tart, ahol az Amerikai Egyesült Államok vagy Észak-Amerika és Európa.
Ez egyébként többnyire a vékony és vastagbél érintett ebben a betegségben, de néha a tápcsatornára, nyelőcsőre is kiterjed, meg igen, a gyomorra. Tehát gyakorlatilag igencsak áthálóz bennünket.
Igen, a leggyakoribb előfordulás az a vékony bélnek az utolsó szakasza, az úgynevezett terminális illomnak is nevezett terület. Ez a csípőbélnek az alsó szakasza, és az a rész, amelyik a vastagbéllel találkozik, ahol a vékony bél a vastagbélben megy át. Itt szokott leggyakrabban előfordulni a betegség, de akár a szájüregben is lehetséges, sőt, hát a vékony bél egyéb szakaszain is. Ezért nagyon fontos, hogy időben megtaláljuk a problémákat, a betegséget. Csak annyit mondanék, hogy a 100 betegből 3 beteg
érintett.
Igen, vagyis rosszul mondom, 100 000 beteg, 3 betegnél lehet ilyen betegség, de ez is azért egy nagyon magas szám, míg Afrikában, Ázsiában ezek egy alatt vannak.
Igen. Mielőtt még a tüneteiről beszélnénk, szóljunk az okáról. Milyen okokra vezethető vissza ez a nem gyógyítható betegség?
Hát, igazándiból ma sem tudjuk, hogy pontosan milyen okokra vezethető vissza. Itt a szervezet immunválaszának károsodása játszott szerepet, ezen kívül bizonyos genetikai hajlam is felfedezhető, másrészt pedig környezeti hatások, így bakteriális hatás és a tulajdonképpen az ipari jóléti társadalmakban a nem megfelelő étkezés, a rossz szegény étrend, a fehérje szegény étrend, a dohányzás is ide számítható. Sőt, egyesek szerint a fogamzásgátlók használata is, bár ez azért lényegesen kisebb szerepet játszhat. A dohányzás azért az kétszeresére növeli annak a lehetőségét, hogy kialakul a betegség, de hangsúlyozni kell, hogy egy bizonyos genetikai érintettség fontos, mert akkor alakul ki. Tehát akinek a családjában előfordul krónbetegség, ott azért gondolni kell rá, hogy
megjelenik. Igen. Ha bakteriális oka is lehet, akkor itt fertőzésre, tehát fertőzés útján is terjedhet.
Igen, de ebből nem tudjuk, hogy pontosan mi a mechanizmus, tehát ezt így nem tudjuk pontosan megmondani, hogy milyen baktériumot kell kerülni. Itt felvetik a szarvasmarhákban levő paratuberkulózis bacillusoknak a szerepét, de ezek nincsenek teljesen bizonyítva. Tehát tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy ez egy folyamatosan növekvő számú betegről van szó. Amikor én 1980-ban elkezdtem orvosként tevékenykedni, Magyarországon szinte alig volt krónbeteg, nagyon ritkán találkoztam vele, most pedig már jelentős számban vannak, Magyarországon több mint 40 000 ilyen jellegű beteg fordul elő. Ugye itt a colitis ulcerosa a másik ilyen gyulladásos bélbetegség, ami egy hasonló betegség, de azért nem teljesen ugyanaz a kettő. Ezeknek a variáció is előfordulnak, tehát sokszor nem tudjuk, hogy valakit először ilyen fekélyes vastagbélgyulladással, colitis ulcerosával kezdenünk, aztán kiderült krónbeteg, és másik fele is igaz, meg is vannak átmeneti formák is, tehát viszonylag nehéz ennek az első diagnózisa. Sok esetben akkor találkozunk vele, amikor vakbél gyulladás gyanújával megműtenek egy fiatal beteget, és akkor a szövettan kihozza, hogy ez ugyan krónbetegség volt. Tehát nagyon sok ilyen beteggel találkozunk.
Úgy fogalmazott, hogy 80-ban nem nagyon volt még ilyen krónbetegség. Én azonban megkérdezem, hogy nem volt, vagy még nem tudtunk róla, hogy ez is itt van közöttünk?
Tudni tudtunk róla, valószínűleg azért a diagnosztikai lehetőségeink azok korlátozottabbak voltak, tehát nem tudtuk olyan könnyen felfedezni, nem voltak meg azok a labor és egyéb diagnosztikai eszközök, amikkel ezt gyorsabban, könnyebben meg lehetett volna találni, de az határozottan igaz, hogy a fejlett ipari társadalmakban ezeknek a száma fokozatosan nő, és nem csak nálunk, hanem elsőbb Amerikában és Nyugat-Európában. Tehát ilyen szempontból, ahogy mi is bekerültünk ebbe a rendszerbe, és egyre inkább fejlett ipari országnak számítunk, az élet színvonal emelkedett, ezzel megjelentek a betegségek. Nagyon érdekes, hogy Afrikában nagyon ritka ezek a betegségek az előfordulása, de hogyha egy afrikai ember, fekete ember átköltözik Amerikába, ott lehet, hogy előjön ez a betegség, ha genetikailag hajlama megvan rá.
Asszimilálódik a negatív értelemben is ezek szerint. Hát a felderítésnek, vagy kiderítésnek, vagy diagnosztizálásnak akkor óriási jelentősége, szerepe van.
Igen, igen, nyilvánvalóan. Ugye a tünetek azok általában hasfájás és hasi görcsök, hasmenés, ritkán véres vagy nyálkos széklet, ez inkább a fekésostörbélgyulladásra jellemző, puffadás, fogyás. Tehát ezek igazán nem sokat mondanak a tünetek. Előfordulhat még láz, fáradtság, ízületi fájdalom, bőrkiütés, és sokszor a bélrendszeren kívüli panaszok is előfordulhatnak, mint ízületi panaszok, például szemtünetek, bőrtünetek, tehát eléggé színes a kép.
Színes, meg olyan tüneteket mondott, ami végül is összetéveszthető, sok minden másra is igaz. Tehát igen. A diagnosztizálás az akkor miből áll, hogy tudják elkülöníteni, azaz egészen pontosan meghatározni a bajokát?
Hát tulajdonképpen endoszkópos vizsgálat az egyik nagyon fontos lépés. Ilyenkor a szövettani mintavétel ezt tudja konkrétan bizonyítani, hogy krónbetegség áll fenn, erre vannak speciális óriás sejtek, amiket látnak a szövettani vizsgálat során. A laborvizsgálatok és hát röntgenvizsgálatok is, ezek közül elsősorban a CT és az MRI vizsgálatokban, ebben is elsősorban a speciális vékony bél vizsgálatok vezethetnek eredményre, és hát van egy csomó olyan másik betegség, amit ilyen szempontból, ami hasonló tünetekkel el lehet különíteni.
Most kell, úgy kell, hogy itt legyél. Csak a párna ölel, míg fúj be a szél, szerelemmel béleltél, te látod, lassan elmúlik a tél, s te még mindig a szádon hordod a szám, ez életveszély, annyi kimondatlan szó. Szállt az átok, menekülni nem fogok, mert tele van a szívem hittel, én neked adom tiéd viddel, csak álmodozunk világtalanul, már nincs te meg én a világ ellen, vihar vagyunk a csendben. Megszöktünk, vad álmok futás, bár nem tudjuk még, hogy merre a cél, csak sorródunk tovább, megszektünk minden létező szabályt, csak vigyen a szél, ez életveszély, őrült száguldás. Annyi kimondatlan szó követ mindenhol, a szívemre szárt az átok, menekülni nem fogok, mert tele van a szívem hittel, én neked adom tiéd viddel, csak álmodozunk világtalanul, már nincs te. Csendben, ha elmondanám, mennyire fáj. szó, követ mindenhol, a szívemre szállt az átok, menekülni nem fogok, mert tele van a szívem hittel.
A CT az MRI ma már olyan beható eredményt, beható vizsgálatot tud végezni, vagy annyira átvilágítja a szervezetünket, hogy nagyon sokakban felvetődik a kérdés, hogy a kellemetlen egyéb vizsgálatokat, diagnosztizálási célokat szolgáló vizsgálatokat, mint például a vastagbéltükrözés, nem helyettesítheti?
Teljesen nem tudja helyettesíteni. Nyilvánvalóan egy csomó esetben, amikor az endoszkópiánál azokat a területeket nem tudjuk megnézni konkrétan, mert ez tényleg nagyobb bonyolult, hogy a vékony bél egészét endoszkóposan vizsgáljuk. Ezért vannak a kapszulás endoszkópia, amit most már a magyar társadalombiztosítás is támogat, mármint hogy fizeti a beteg költségeit. A Crohn betegségben ez már bent van az ingyenes vizsgálatok között. Tehát ugye itt egyetlen dolog a veszélyes, hogyha a szűkületek is előfordulnak a Crohn betegségben, vagy sípolyok, és ezek miatt esetleg elakadhat a kapszula, ami csak akkor műtéti megoldás mellett lehet megoldani, mert műtétet kell végezni, hogy kivegyék a kapszulát. Ezért ilyen esetekben, hogyha erre gyanú van, hogy elakadhat a kapszula, akkor van egy olyan felszívódó kapszula, egy próbakapszula, amit előtte a beteg megkap, és akkor ezt tudják röntgennel követni ennek az útját, és hogyha ha elakadt, akkor sincs semmi baj, mert pár nap múlva ez feloldódik, és megoldódik ilyen szóval a probléma, de ilyenkor nyilvánvalóan nem fogunk egy kapszulás endoszkópiás rendes vizsgálatot elvégezni.
Ez egész humánusnak tűnik, ez a kapszulás vizsgálat. Mennyire hódít teret?
Hát teret hódít, de az a baj a kapszulás vizsgálattal, hogy tulajdonképpen az előkészítés az hasonló, mint a vastagbéltükrözéshez való előkészítés, és ilyen szempontból azok a kellemetlenségek nem védhetők ki, amik a vastagbéltükrözés is előfordulnak, és abban az esetben, hogyha altatásban végezünk egy vastagbéltükrözést, akkor a többi panasz vagy többi kellemetlenség az meg fog szűnni, akkor nem fog érezni semmit a beteg. Tehát ilyen szempontból még mindig azt kell mondanom, hogy csak azokban az esetekben van elsődleges jelentősége, hogyha kapszulás endoszkópiát végzünk, ahol nem tudunk endoszkóppal teljes vizsgálatot végezni. Tehát a vékony bélben levő vérzések, daganatok és a Crohn betegség kiderítésére a kapszulás endoszkópia alkalmas, de a többire, tehát a gyomorbél egyéb területek vizsgálatára az endoszkópia azért alkalmasabb, mert rögtön látjuk, hogy pontosan mi van, és abban a pillanatban tudunk onnan mintát venni, ami nagyon meggyorsítja a diagnosztikus biztos képet.
És ilyenkor következik ugye a kezelés felállítása. Miben nyilvánul ez meg? Milyen kezelési módokban?
Hát a kezelési módokban ugye még nem találtuk meg az ideális szert, ennek a kutatása nagy erőkkel folyik, jelenleg is számtalan klinikai vizsgálat folyik világszerte Magyarországon is, sőt már ott tartunk, hogy annyi vizsgálat van, hogy majdnem, hogy nincs annyi krónbeteg Magyarországon, hogy ebben mindegyben részt tudjanak venni. Ez elsősorban most a biológiai kezelésekre vonatkozik, ahol számos folyamat, gyulladásos folyamatnak a különböző lépéseiben való gátló vagy serkentő funkciókat vizsgáljuk, amivel elősegíthetjük, hogy maga a betegség ne alakuljon ki, vagy pedig megoldódjanak a problémák. De egyelő olyan szert nem találtunk még, ami gyógyítani a betegséget, jelenleg csak azt tudjuk elérni, hogy tünetmentessé tesszük a beteget, és ugyanolyan életet élhet, mint bárki más, de sem a gyógyszer adagolása mellett.
Hogyha pedig nem derül ki, hogy valaki krónbeteg, de ott van benne a szervezetébe, akkor az milyen lehet például daganatkeltő hatása is?
A daganatokkal kapcsolatban annyi van, hogy azt mondjuk, hogy a vastagbélrák kialakulásának egyik kockázata az, hogyha ilyen gyulladásos bélbetegség, tehát a kolitis ulcerosa vagy fekélyes vastagbélgyulladás, vagy a krónbetegség fennáll 10 éve, akkor ez már nagyon komoly rizikót jelent a vastagbél kialakulása szempontjából. Ezért ilyenkor már sokkal gyakoribb, kvázi évente kolonoszkópos kontrollvizsgálat javasolt, hogy a diszpláziát, tehát azt a átalakulási formát, ami később a rákhoz vezet, azt meg felfedezzük, és akkor ilyenkor már előzetesen be lehessen avatkozni. De mondom, a vastagbél rák kialakulásának ez csak egyik fajtája, tehát azért ezt nem kell ilyen erőteljesen lenni tekintettel arra, hogy azért krónbeteg is ugye azért nem olyan gyakran fordul elő, tehát összességében. Tehát mondom, csak az a lényeges, hogy a számok nagyon magasra mennek, és ez mind a jelenlegi világunknak, életvitelünknek része lehet.
Igen,
mert gondolom, a stressz is beleszámít, meg a táplálkozás, meg hát a környezeti hatások is.
Civilizációs betegségeink egyike. Életkorhoz lehet kötni, vagy van valami tapasztalás, hogy
Régebben úgy gondoltuk, hogy ez fiatal életkorban fordul csak elő, de manapság látunk 70 év felett is újonnan kialakuló betegséget. Tehát ilyen szempontból az egész skála, tehát ez az életkor bármelyik szakaszában előfordulhat a betegség.
Hát erről a stressz is jótékonyan gondoskodik, gondolom.
Biztosan sokat számít benne, de hát ugye még sok minden másban is szerepet játszik.
Minden esetre, hogyha valakinek ezek a tünetek, amelyekről doktor úr beszélt, megjelennek, akkor nem más szakemberhez fordulni azonnal, már csak a tisztázás véget is, hogy vajon kétségbe kell esni, vagy nem, de mindenképpen gyógyítani kell.
Igen. Olyan hasmenéseknél, amik nem szűnnek meg, vagy olyan hasfájások, amik minden nap előfordulnak és nem szűnnek meg, mindenképpen javasolt orvoshoz fordulni. Vérességletnél is, bár ez a krónbetegségre kevésbé gyakori, nyilvánvaló, hogyha sípolyok alakulnak ki valahol a bőrben, elsősorban a végbélnyílás körül szokott lenni, de a hasfalon is bárhol előfordulhatnak ilyen sípolyok. Ezeknek a kialakulása már nagyon nagy valószínűséggel krónbetegségre utal, tehát ilyenkor mindenképpen fontos, hogy a beteget rendesen kivizsgálják. Tehát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy a vastagbél betegségek a kialakulása, ami szintén egy tünetszegény dolog, ott is az a lényeg, hogyha a széklet habitus megváltozik, tehát hasmenés vagy székrekedés alakul ki, vagy a normál széklet helye bármelyik irányba elindul a folyamat, vagy megváltozik, eddig hasmenéses volt, most székrekedéses lett, vagy a vér megjelenése, vagy fáradékonyság, vashiányos vérszegénység, megmagyarázhatatlan fogyás, ezek mind olyan jelek, amik intőjelek, amik miatt feltétlenül orvoshoz kell fordulni.
De hogyha ezek a tünetek, most például én a pufadásra, meg a hasgörcsre gondolok, ez tart néhány napig, aztán eltűnik az ember életéből, és pár hónap múlva, vagy pár hét múlva újra megjelenik, és mondjuk éppen gyógyítgatja magát különféle bélflóra helyrehozó szerekkel, akkor is rosszra kell gondolni, vagy ez csak egy ilyen táplálkozási urbanizáció?
Nem feltétlenül, a pufadásnak számtalan olyan jóindulatú betegség is oka lehet, tehát itt az irritábilis bélszindrómától a felszívódási zavarig, az emésztő enzim csökkent, vagy hiányos működéséig, egy csomó minden lehet a pufadás hátterébe, akár még egy refluxbetegség is okozhat pufodást, tehát ilyen szempontból nagyon sok minden vezethető vissza. Én azt gondolom, hogy abban az esetben, hogyha ez gyakran és visszatérve előfordul, akkor célszerű orvoshoz fordulni, hogy ennek az okát valamilyen módon kivizsgáljuk. A szakember majd a megfelelő kórelőzmény felvételével, hogy családban mi fordult elő, milyen életkorban van a beteg, pontosan mik a tünetei, ezek alapján meg fogja tudni mondani, hogy kell-e tovább vizsgálni, vagy tüneti szerrel kell kezelni, vagy pedig milyen megoldás lesz. De hát ugye azt tudjuk, hogy az irritábilis bélszindrómában, amikor nincs szervi ok, csak működésbeli zavar, ilyenkor is azért egy-egy olyan vizsgálatot el kell végezni, ami kideríti, hogy ezzel kapcsolatosan van-e okunk félelemre, és hogy tovább kell-e vizsgálni a dolgokat. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen az a fontos, hogyha visszatérő panaszaink vannak, akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz.
Még egyetlen kérdésem van, lehet ezeket a tüneteket előbb, vagy produkálni lelki háttérrel is, indukálni?
Pszichés okok miatt nagyon sok minden kialakulhat, ugye mindenki emlékszik arra, hogyha vizsgázott, mondjuk érettség ellen, hogy akkor jönnek ilyen gyomorpanaszok, hányinger, rosszul lét, tehát ezek lehetnek simán
okay.
Pszichés okai is a dolognak. Hogyha ezek nem múlnak el, vagy visszatérnek, vagy állandóan fönnállnak, akkor mindenképpen foglalkozni kell velük.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a Crohn-betegségről volt szó. Dr. Takács Alajos gastroenterológust, a hazai Endomedics hálózat orvosigazgatóját, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője kérdezte. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Never.